club. Gondolod, hogy Landry fecsegni fog? Egész biztosan tájékoztatni fogja a lányt, elmondja neki, hogy milyen kitartóan faggattam róla, aztán ha a lány beszámol a nagybátyának, holnap szedhetjük a sátorfánkat. Megré olyan könnyelt hangon beszélt, hogy a felesége megszorította a karját és megkérdezte. Szomorú vagy és megpróbálod eltitkolni előlem? Nem. Tudod, ha belegondolok, hogy állnak a dolgaim, nem is tudom, mit szeretnék jobban venni vagy maradni. Túlságosan brutális volt a ma reggeli támadás, ugye? Meglehetősen életemben először fordult elő velem, hogy a másik oldalon álltam. Vajon lesz-e bátorságom ezután valaha is egy kihallgatást végigcsinálni? Miért nem védekeztél? Mert nem mentem volna vele semmire, és esetleg még dübe is gurultam volna. Gondolod, hogy ez a lány, ő nem érdekes. Kis pont csupán ebben a históriában. Túlságosan is jól ki volt számítva minden az időpontok, a két szóba jövő tanú. Először is Martin Beau, a telefonérme. Egyetlen egy, aztán Desiré. A lány ő előtte nyilván nem dülöngélt, és nem úgy beszélt vele, ahogy részeg nők szoktak. Velem meg halkan beszélt, úgyhogy Desiré nem hallhatta. Aztán azok a bárok, amelyekben én állítólag leitattam őt. A leírás, amit róluk adott, folytatta Megré, vagy 50 bárra és pincemulatóra ráillik a Saint-Germain-de-Prén. És ezek közül legalább egy tucat helyen mindig akkora a tömeg, hogy könnyen észrevétlenek maradhattunk volna. Végül itt van a hotel, valóban fölmentem a lányjal a második emeletre, és ő volt olyan ügyes, hogy még vagy 10 percig ott tartott a szobájában. Van valami elképzelésed? Kérdezte a felesége. Csak ötletfoszlányok, sok-sok ötletfoszlány, sajnos ezek közül csak egyetlen egy lehet helyes, nagyon fontos hát, hogy jól válasszak. A Rue de Acacier szinte teljesen néptelen volt, az ablakok még világosak a fogorvosnál, két ablak mögött is égett a lámpa. Megré odalépett a névtáblához, amelyet eddig még csak messziről látott, mikor meglátogatta Manuelt. Dr. François Milan, stomatológus. Miért írja úgy stomatológus, kérdezte az asszony. Mert az előkelőbb, mint a fogorvos. Főfelügyelő fölnézett Manuel ablakára, és meglátta Alint, a lány az ablakban könyökölt és cigarettázott. Néhány méterrel arrébb egy férfi bújt meg az egyik sarok mögött. Most halkan odaköszönt Megrének és feleségének. Jó éjszakát, felügyelő úr! Jacquemin volt, Megré egyik beosztottja, ma éjjel ő az ügyeletes. Jó ért, öregem, viszonozta a köszönést a főfelügyelő. Házaspár Ternénél szállt föl a metróra. Ez a nap lehangoló volt, de hála Madame Megrének viszonylag mégis derűsen fejeződött be. Amint a bulvár Richard Lenáron kart karba öltve hazafelé mentek, lesütött rájuk a rózsaszín bejátszó teli hold. Azt az autóbuszt, amelyen Megré ült, egy közlekedési baleset tartóztatta fel, így csak 9 óra 10 perckor érkezett meg a Quai de Orfèvre. Nem keresett senki, kérdezte. Nem főfelügyelő, csak Clotry felügyelő. No, majd a jelentéstétel után megkeresem, fölvette a dossziét az asztalról, és a főosztályvezető szobájába sietett, a többi kerületi főfelügyelő már mind ott volt. Elnézést kérek, főosztályvezető úr, mit mond Bernard? A szerencsejátékosztály főnöke monoton hangon folytatta beszámolóját. Rendben is, maga Megré, tegnap megint egy ékszerrablás. Megré kínos jelenetre volt fölkészülve, kutató és rosszalló tekintetekre számított, de látszólag még semmi sem szivárgott ki abból, ami tegnap a rendőrfőnöknél történt. Mint minden reggel, ma is a megszokott rutinbeszélgetés zajlott. Az ablakok nyitva voltak, odakint énekeltek a madarak. A Szajnaparton egy csavargó nagy odaadással mosta a fehér neműjét. Egy negyed órával később, bár nágalosont be Megré szobájába, természetesen most is fekete ruhát viselt. 3 is van, jelentette, és közben oda nyújtotta a kinagyított fotókat a főfelügyelőnek. Csak azt nem tudom, melyik a jó. Azt akartam mondani, melyik az igazi a 3 fiatal lány közül, azaz melyikük Nicole Prieur. Az első egy pufók, ártatlan szemű lányt ábrázolt, aki semmiben sem emlékeztetett Nikorra. A másik alig volt 16 esztendős, ebből arra lehetett következtetni, hogy szegény Barnagl ismeretei a fiatal lányok tekintetében meglehetősen csökevényesek. De a harmadik, Nicole Prior volt, világos ruhát viselt, ón alatt fehér kézitáskát tartott. Van róla még egy képem, egy egész alakos felvétel. Barnagl olyan mozdulattal húzta elő bőzakója zsebéből a képet, mint valami bűvész. A felvétel a Monceau Park rácsos kerítés előtt készült. A képen a lány pórázon tart egy dachslit, az állat éppen a szükségét végzi. Erre gondolt? Pontosan erre, Barnagl. Kíván másolatokat? Ha lehet, igen, kettőt vagy hármat. De mindennek most már nem volt olyan nagy jelentősége. Oscar Lucas, pontosabban Madame Lucas unokatestvére nélkül a fotók sokkal nagyobb szerepet játszhattak volna, de talán még szükség lesz rájuk, feltéve, ha a főfelügyelő úgy érzi, majd jó nyomon jár. Kívánja, hogy most rögtön lemásoljam a képeket? Megré majdnem megfeledkezett arról, hogy Barnagl felügyelő az állását tette kockára ezekért a titokban készített fényképekért. Nem volt semmi kellemetlensége? Kérdezte tőle. Nem igen, tudja, az utcán én észrevétlen vagyok. Beleolvadok a környezetbe, a sétányokon és a parkokban szinte mindig akad egy-két olyan pasas, mint én, úgyhogy az emberek nem is figyelnek oda. Ezt minden keserűség és irónia nélkül mondta. A lány nem vett észre semmit, folytatta. Teljesen elfoglalta a kutyája, ugyanis nem akart átmenni az úton, így hát a karjára kellett vennie. Van a lányról egy negatívom kutyával a karján, de homályos, ezért nem is hívtam elő. Köszönöm, Barnagl. Maga nagyon rendes tag. Inkább maga volt mindig rendes hozzám. Barnagl elment, Javert jött be utána. Ez az a lány? Kérdezte a fényképre pillantva. Igen. Szeretném, ha elmennél a Rue Fontainebleau, mondta a főfelügyelő. A Cludoréba? Igen, mutasd meg a fényképet a pincéreknek. Próbáld megtudni, hogy látták-e már a lányt az étteremben. Maga itt maradt, főnök? Nem. A Rue de Acacébe megyek. Nem akarja, hogy kocsin oda vigyem? Jobb szeretném, ha elmennél a Montmartre, mielőtt kitör a vihar. Mondd meg Lucának, hogy várjon rám odalent egy kocsival. A levegő forró és párás volt, akárcsak a tenger fölött a Champs-Élysées aranyos fényben vibrált. Köszönet, öregem, az unokafivéredért, mondta Megré Lucának. Nem tesz semmit, főnök, csak meglehetősen másnapos vagyok, a fiú olyan büszke volt rá, hogy találkozott és együtt ivott magával, hogy egymás után rendelte az ánis pálinkákat, nától fogva úgy beszél majd magáról, mint a legalábbis egy padban ültek volna az iskolában. Kizárólag az én Megré barátomnak titulálja. Hol álljunk meg? Manuelék előtt? Manuelék előtt megállni már szinte hagyomány volt. Ahogy akarod, felelte a főfelügyelő. De én a szemközti házba megyek. Megvárjam? Igen, valószínűleg nagyon hamar visszajövök. Megré becsöngetett. Egy hosszúkás arcú, spanyolos külsejű nő nyitott ajtót, csöppet sem, nyájasan ránézett és megkérdezte. Mit volt? A doktorhoz jöttem. Be van jelentve? Igen. Akkor menjen fel. Jobb oldali ajtó. Az asszony a tekintetével követte a főfelügyelőt, amíg az fölment a foltos zöld plüsszőnyeggel félig beborított öreg tölgyfa lépcsőn. A szobalány köténye is foltos volt, Madame Megrének meg lett volna a véleménye, ha látja, milyen háztartást vezetnek itt. Nem sietett, hadd átcsörögjön a szobalány a földszinti folyosón, amíg fölér. Fölfelé mentében megpróbálta azonosítani az egész házat, átjáró illatot. Ismerős volt, nem is kellemetlen, és a régmúlt gyermekkort idézte ódonházak, nedves falburkolatok illata, amelybe a kerti föld dohos szaga keveredett. Biztos volt egy kis kertje is a villának, mint Párizsban sok helyen a kertben minden bizonnyal állt egy fa, az illatáról Megré hársfának gondolta. A főfelügyelő még sehová sem tette be a lábát ilyen találomra. Minden jogcím nélkül jött el a fogorvoshoz, s ha Milan a legkisebb panaszt is emeli ellene, megróhatják eljárásáért, és magyarázattal kell szolgálnia. Mint ha csak a kedvét lenné benne, hogy gyorsan elkövesse,